Tóth Miklós Zsolt vagyok, az Újlaki Sarlos Boldogasszony templomnak a karnagya. 1970-ben születtem, húsvétnak az első vasárnapján, délután 3 órakor. Vagyis hát az irgalmasság órájában. Bár a mi családunk nem egy hívő család volt, illetve nem az, édesanyám még él, de valahogyan az isteni kegyelemnek a sugallatát éreztem, mikor később megtudtam, hogy amikor megszülettem, akkor pont az irgalmasság vasárnapja volt. Csak később vesz észre az ember az életében, amikor így visszapillant, hogy Isten kiválasztotta őt, Isten hívja őt valamilyen módon. Még akkor is, hogyha egy nem hívő családba születik bele. Szüleim nagyon dolgos, rendes, munkás emberek, akik Szabolcsból jöttek fel Budapestre, és majd itt Pesten ismerkedtek meg egymással, és kötöttek házasságot, nem szentségi házasságot, hanem csak polgárit, de mégis az fontos volt az életükben, hogy megkereszteltek. Azt hiszem, hogy más vallásos élményem a gyerekkoromban egyáltalán nem volt. Bár egy igazán meghatározó élményem volt egy olyan 9-10 éves koromban, amikor a nyaramat úgy gondolták a szüleim, hogy töltsem lent Szabolcsban a nagyszüleimnél. És akkor egyszer csak nagyapám, hogy fehéringbe öltözött egy vasárnap, felvette a kalapját, megfogta a kisunokája kezét, és akkor gondolta, hogy elvisz engem is a templomba. És emlékszem, hogy milyen boldog voltam, amikor megtanultam keresztet vetni. És akkor mentünk hazafelé, és akkor mindenkinek mutattam fűnek, fának, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és egy határtalan boldogság töltött el. Majd amikor hazamentem, akkor valahogy felmerült már bennem, hiszen eszemet már tudtam annyira, hogy kérdezzem a szüleimet, hogy hát aztán, na, mi nem járunk templomba. És akkor ők mondták, hogy hát kisfiam, ilyenekkel mi nem foglalkozunk. Nagy változást hozott az életembe a zene, amelyet már egészen kiskoromtól kezdve műveltem, és úgy jött a választás, hogy a Magyar Néphadsereg zenművészeti tiszthelyettes képző szakiskolájába kerültem be, amely a Bartók Béla konzervatóriumnak egy kihelyezett tagozata volt. Érdekes dolog volt, hogy itt a katonaiskolában olyan polgári alkalmazottakkal találkoztunk, akik valahogy a rendszer elől ott találtak menedéket, akinek a legtöbbet köszönhetem, Peskó György, orgonaművész, aki a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templomnak volt az orgonistája, és aki nekem kötelező zongorát tanított. A zenével és a zenén keresztül Istennel ő rajta keresztül találkoztam. Mindig azzal kezd a zongorára, hogy fiam, játssz egy Bachot. És akkor leültünk, játszottunk egy Bachot, és hogyha jól játszott a gyerekek, megsimogatta a buksiját, és mondta, látod, milyen szépeket tud írni az Isten. Ekkor jött az, hogy Isten, hát ez a Bach tényleg Isten hatására írt ilyen csodálatosan szép műveket. És erről mondta az, hogy igen, hiszen azért tudott így komponálni, azért tudott ilyen megható műveket szerezni, amelyek megrendítik sokszor az ember lelkét, mert hogy Istennel volt kapcsolatban. És az ember, mikor ezt már jó párszor hallotta az évek folyamán, egy olyan 16-17 éves korára kialakult benne a kérdés, hogy hát meg kéne már nézni, hogy ki is ez az Isten. Ráadásul én elég zűrös kiskölyök voltam, ismerkedtem a lányokkal, ahogy ez akkor a kamaszoknak a mindennapjaihoz hozzátartozott, főleg egy katonaiskolában, ahol a fiúk között ez külön kérdés volt, hogy kinek hány barátnője van. Nem éreztem magam boldognak. Valahol mindig, mintha egyfajta sötétség telepedett volna rá a lelkemre. Akkor jött be, 80-as évekről van szó, a Walkman az emberek életébe. És akkor persze betettem valami zúzós, ütős, kemény rockzenét, feltettem a fejemre, és nekiálltam, és róttam Budapest utcáit, és szaladtam, és mentem, és szólt a zene, és az egész lelkem egy üvöltés volt, és próbáltam valahogy feldolgozni minden gondot és bánatot és indulatot, ami bennem létezett. Egyszer csak cél nélkül bolyongtam, és megtorpantam egy templom előtt. Ma már tudom, hogy ez az egyetemi téri templom volt. Levettem a Walkman-t a fejemről, és bementem a templomba. Besétáltam, a teljes csönd, a béke és a nyugalom, amely az egész templomból szinte áradt. Lehetett érezni a falaknak a kisugárzását, amelyről akkor még nem tudtam, hogy ez mindaz a rengeteg milliónyi és milliárdnyi ima. Az is ott volt, hogy két idős néni nagyon halkan, szinte motyogva magában mondták a rózsafűzért, a szentolvasót. És én csak álltam, és az a hirtelen békesség, az mint hogyha választ adott volna minden egyes robbanékony, idegfeszítő kérdésemre, amelyek akkor foglalkoztattak. Amelyek igazából nem is voltak kérdések, hanem csak indulatok, amelyek szétvetették az embernek a lelkét. Dühös voltam, agresszív voltam, nagyon kemény voltam, bezárkózó voltam, és hirtelen, mint hogyha ez a csönd, ez a béke egy rést ütött volna rajtam az én kemény pajzsomon, amelyet a katonaiskolában az ember magára öltött. Ahogy hallgattam ott a Mária imádságot, egyszer csak éreztem, hogy le kell térdelnem. És letérdeltem, és ott maradtam. Én nem is tudom, hogy mennyi ideig. És ezután, miután a csend a lelkemben egy kicsit ott játszadozott, érdekes volt, hogy feltámadt bennem megint a harag, megint az indulat. És akkor kimenekültem a templomból. De azt vettem észre, hogy egyre gyakrabban kezdek vissza-vissza járogatni. Valahogy mindig, amikor volt valami, akkor éreztem, hogy ott békére lelhetek, ott nyugalomra lelhetek. Nem tudtam én semmilyen imádságot. Nem tudtam én, hogy mit kell tenni. Emlékeztem még a gyerekkoromból, a falus élményeimből a keresztvetésre, meg láttam, hogy az emberek keresztet vetnek, de igazából haladtam a saját magam kis útján. De ettől kezdve elkezdett egyre inkább foglalkoztatni Istennek a kérdése, hogy ki is ő. Meg kéne őt ismerni. Ki az a Mária? És Jézus, hallottam róla, persze, hogy hallottam, de miért ne hallottunk volna, de egyáltalán ki ő? És miért van az, hogy az emberek jönnek és imádják? Tehát a tudatlanság ott harcolt bennem a lelkemnek a háborúságaival, mert azt kellett észrevennem saját magamban, hogy mindig bementem a templomba, és a hirtelen jött békesség után egy nagyon nagy erejű indulat vesz rajtam erőt. Ma már tudom, hogy ez nem más, mint hogy a sátán mindent megpróbál megtenni. Annak érdekében, hogy a meghívottakat, akik az Úrra bízzák magat, valamilyen módon elrémítse. Ha más nem, akkor belső feszültséget kelt, ingerel bennük, sugalmaz. Nehogy a békességet, az örömüket megtalálják a mindenható Istennek a szent kebelén. Úgy volt, hogy én katonakarmester leszek. Vagy kimegyek Moszkvába, és ott a Csikovszki Zeneakadémián elvégzem a karmesteri szakot, de a rendszerváltásnál ott hirtelen hazahívtak mindenkit, teljesen természetesen, akik külföldön voltak, és akkor mondták, hogy hát Tóth elvtárs kérem, igazából a tovább tanulásáról nincsen szó. Mire én kihasználva az akkori vákum lehetőségeket, gyorsan leszereltem, és mondom, hogy hát már pedig én úgy érzem, hogy nekem karmesternek kell lennem. Elmentem az ELTE-re, az énekzenekarvezetés szakra, és hát nagyon örültem neki, mert majdnem maximum pontszámmal sikerült is bekerülnem, miután leszeretem, szüleim nem nézték jó tekintettel. De hát a végén rálegyintettek, és azt mondták, hogy hát jó, hát te tudod. Bekerültem a főiskolára, és a gólyabálon megismerkedtem egy nagyon kedves hölgyel, Krisztinával, aki akkor a győri konzervatórium utolsó éves hegedűs növendéke volt, és ebből elindult egy szép kapcsolat, és egyszer leutaztam hozzá Győrbe, mert mondta, hogy szeretne valakinek bemutatni. És elvitt egy kedves atyához, a győri bencéseknél, akit úgy hívtak, hogy Csizmadi a Gerő atya. Ő kezdett el oktatgatni hittanra, és nála voltam első áldozó 1991. szeptember 7-én, első pénteken. Nagyon emlékezetes pillanat volt ez, amikor először vehettem magamhoz Jézus Krisztusnak a drágalátos testét és vérét. És innentől kezdve már nem volt vita, hogy én is keresztény vagyok, én is Istenhez tartozó vagyok. És elkezdtem járni a magam útját, amely már az Isten felé vezető út volt. Hát azóta Krisztinával házasságot kötöttünk, 5 gyermekünk van, 4 lány és 1 fiú, úgyhogy büszkén neveljük őket katolikusnak és kereszténynek, de most már ezt tudatosan tesszük. Nagyon fontos állomása az életemnek az éneklés. Még a konzervatóriumban jártam, amikor első éves koromban, 15 évesen, Timkó Gábor, aki az osztályfőnököm volt, meghívott az énekkarába, mint jó hangú gyereket, hogy menjek és énekeljek nála. Ez volt a BKV-nak az ifjúsági vegyes kara. Természetesen a világi műveken kívül elég sokat énekeltünk egyházi műveket is. Szinte lehetett érezni, hogy amikor az ember világi műveket énekel és jól érzi magát, úgymond műélvezetet gyakorol, akkor ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog. Az érzelmekre nagy hatással van, de amikor valami istenes dolgot éneklünk, akkor az valamivel több. Akkor az valahogyan másabb. Tehát azt mondom, hogy kamaszkoromnak ez is egy meghatározó ténye volt. Talán a megterésemnek a kezdetére, hogyha visszautalhatnék, az, hogy bementem a templomba, és a dübörgő háborgás elől a csendet és a békét kerestem. És valahogy azt hiszem, hogy ez a színzenei világomban is nagyon megjelenik. Az, hogy Istennel a csöndben tudjak találkozni. A szent zenék éneklése közben egyre jobban elhatalmasodott bennem az az érzés, hogy a legfontosabb a műveknek a szünetei. Nem is maga a harmónia, az is nagyon fontos, hanem amit a harmóniák által kiváltott csöndekben, szünetekben, ott visszhangzik a lelkünkben. Ez az, ami engem a legjobban megfogott benne. A Krisztussal való csöndesség. Egy kicsit úgy lehet ezt talán nevezni, mint ahogy Illés prófétának a történetében van. Hogy nem a viharban, nevezem zenei nyelven, hogy nem a gitárhúrjaim, meg nem a dobban, meg a csörgőben találtam meg Istent, hanem a csöndességben. Érdekes dolog volt, hogy Peskó Gyuri bácsi, aki a konzervatóriumban a zongoratanárom volt, a rendszerváltást követően megkapta a Szent István konzervatóriumnak az orgonatanára címét. És hát oda jött hozzám, hogy te, fiam, hát nem lenne kedved jönni hozzám orgonálni? Éppen növendégeket keresek. Akkor kezdtem el az első éves karvezetés tanulmányaimat, és akkor vele párhuzamosan elkezdtem a Szent István konzervatóriumnak az orgonaszakát is Gyuri bácsinál járni. És igazából nem értettem, hogy most mi is lesz belőlem. Ott vagyok, szeretek énekelni, hiszen kórusban is énekelek, a BKV kórusában már jó régóta. Szeretek vezényelni, szeretek emberekkel foglalkozni, és jól esik az, hogyha az orgona mellett is ülök. Ekkor még csak úgy kezdett kibontakozni a hitem, de igazából még nem voltam tudatos keresztény. És nem állt össze a kép. Hát akkor jó. Tehát egyszerűen tettem azt, amit tennem kellett, amit a sors, most már tudom, hogy a gondviselés adta, hogy nekem ezeket az apró dolgokat kellett végigjárnom. És aztán harmadéves voltam már az ELTE-n, amikor a Kodály Kórus iskolába voltunk kint hospitálni, és Kismartoni Katalina, vezető tanárunk megkérdezte, hogy és egyébként mik lesztek, hogyha elvégzitek a karzetés szakot. És akkor hirtelen, hogy összeállt az egész kép. Hát én énekelek, én vezényelek, hát én orgolálni tanulok. Hát akkor mi lehetnék más, mint egyházkarnagy? Eddig ezt hogy nem vettem észre? Hogy nem láttam? Nagyon sok dolog van, amire visszatekintek az utamra, és akkor jövök rá, hogy jó, hát ez azért történt, mert. Azt hiszem, hogy mindenkinek vannak ilyen megtapasztalásai, és a keresztény ember annyiban különbözik, hogy ez azért volt, mert ennek a jó tapasztalatát egy kicsit előrevetíti, és ebből lesz az a remény, az a biztonság, amellyel rábízza saját magát a mindenható Istenre. És azt mondja, hogy Uram, nem tudom, hogy te most mit akarsz. Nem tudom, hogy neked most mi a szándékod velem. Nem tudom, hogy most miért adtad ezt, vagy azt, vagy amazt, de tudom, hogy amit te adsz, az majd jó pár év múlva, vagy valamikor lehet, hogy csak az életem végén, de visszafordulva és végig tekintve rajta, fogom látni, hogy ez egy jelző oszlop volt. És azt hiszem, hogy ezek a megtapasztalások adták azt a hitet, hogy Istenre rá kell bízni magadat. Rá kell hagyatkozni, mert ő jó, és ő jót akar neked. Nagy változás volt az, amikor Krisztinával egymásnak adtuk az életünket, Óbudán a Péterpál templomban. Mind a kettőnk életében ez volt az a pont, amelytől azt mondjuk, hogy igen, most már tényleg teljes szívvel, lélekkel az Úrral vagyunk. És tényleg igyekeztünk megvalósítani azt, amit Gyökösi Bandi bácsi könyvében olvashatunk, hogy ketten legyünk hármasban. Jegyes oktatásunk alatt Kírer Vilmos atya egyszer azt mondta nekünk, hogy ahova az Úr bárányt ad, oda legelőt is fog adni. Belénk vésődtek ezek a szavak. Már csak azért is, mert se ő nem tudott kapni szüleitől különösebb anyagi támogatást, se pedig én. Ott voltunk 24 évesen, és arra gondoltunk, hogy ha most mi nekiállunk és elkezdünk karriert építeni, hogy akkor én vezényelek, énekelek, elmegyek az operaházba, bárhová, ő pedig a Gyűri Zenekarban lesz hegedűs, vagy esetleg felkerül Pestre, és akkor bejön az AHZ-ba. Szépen lassan elkezdünk egymás mellett élni. Nem együtt élni, hanem egymás mellett élni. Néha-néha találkozunk, és kész. Nem. Éreztük valahogy, ezt így nem szabad. Hanem rá kell hagyatkozni a mindenhatóra, és fogadni kell az atyának a szavait, aki azt mondta, hogy gyerekek, csak bátran vágjatok bele, akármi is van. Ott laktunk szüleinknél, egy 12 négyzetméteres szobácskában, és jött az első gyermek. Én akkor éppen tanítottam, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban voltam énektanár, de vártam arra, hogy mikor lesz egy templom, amelyet majd a kvázi a magaménak mondhatok, ahova beköltözhetek, és tényleg az Urat szolgálhatom teljes testemmel és teljes lelkemmel. Jött a második gyermek, mint ahogy ez kell, ugye, hogy a zenészeknek az, ahogy zorgon a sípok. Jöttek mindenféle gondolkodás nélkül, és akkor jött a hívás 1996-ban, hogy az újlaki Sarlóth Boldogasszony templomban próbajátékot hirdetnek. És többen is voltak jelentkezők, de Mester János atyának és az egyházközségi tanácsnak, mert hogy ott voltak a meghallgatáson, a választása Isten kegyelméből rám esett. A zenének a szolgálatán keresztül kaptam a meghívást Istenhez, és kaptam a meghívást az egyházi szolgálatba. Ráadásul egy Máriás templomba, ami külön öröm a számomra. Máriához való kötődésem az nem egy egyszerű hívő embernek a kötődése, hanem tényleg azt éreztem, hogy ő édesanyám nekem. Elmesélhetem egy mostani nemrég történt élményemet?
Megköszönöm.
Kedves hallgatók! Tóth Miklós Zsolt tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap, ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
hangja.
Hit és tudás.